Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliánkat, vagy valamilyen formában kinyitanátok a Bibliátokat. Lukács evangéliuma 12. fejezeténél, és a 13. verstől szeretnék felolvasni egy ige szakaszt, ami lesz az ige hirdetésnek az alapja. És kérlek benneteket, hogy a gyülekezet szokásához szívvel álljunk fel az igének a meghallgatására. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki az életét, akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem az Isten szerint gazdag. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük a te drága jelenlétedet. És Uram, szeretnénk felemelni most azokat hozzád, akik ebben a nagy hidegben otthon nélkül, vagy tüzelő nélkül vannak, és kérünk téged, hogy könyörülj rajtuk, és látogasd meg őket, Uram, keresztényeken keresztül, vagy embereken keresztül, és segítsd meg őket, Uram, azért, hogy ne fagyjanak meg. És köszönjük neked, hogy mi pedig itt lehetünk ebben a meleg, kellemes imaházban, és arra kérünk, hogy szólj a mi szívünkhöz, a te igéd által. Köszönjük ezeket a dalokat, Uram, amik által felkészítetted a szívünket az Isten igéje magjának a befogadására. És Uram, most itt vagyunk, hogy halljunk tőled. A názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Az elmúlt héten az Allianz Ima hét volt, még az most csak rövidebb volt a szokásosnál, viszont így is nagyon erőteljesen megtapasztaltuk azt, hogy milyen jó az évet az Úrral kezdeni. Milyen jó az évet az Isten jelenlétében imával kezdeni a különböző felekezetekből levő testvéreinkkel. És az idei évre a 78. Zsoltár volt a téma, amit, ha jól emlékszem, az olasz Allianz Szövetség dolgozott ki. És nagyon csodálatos volt látni estéről estére, ahogy az igehirdetők végigvezettek bennünket Izrael történetén, mert a 78. Zsoltár az Izrael történetéről szól, pontosabban arról, hogy Isten milyen hűséges volt velük, és hogy ők mennyire hűtlenek voltak Istenhez az egész történelmükön keresztül. És ezt néztük végig, ez adott egy jó néhány kihívást nekünk, és jó volt imádkozni, és csak szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy töltsünk minél több időt imádságban, a személyes életünkben is, közösségi életünkben is, mert az imának ereje van. Spurgeon egyszer azt mondta, hogy legtöbb esetben az Istentől való eltávolodás az a személyes ima életnek a lecsökkenésével jár. Ha lecsökken az Úrral való közösséged, az imádkozás, az egyéni imádkozás, akkor az előbb-utóbb elvisz az Istentől, Istentől való eltávolodástól. És amikor így az év elején vagyunk, talán még beszélhetünk arról, hogy most kezdődik ez az évünk. Ilyenkor jó átgondolni, hogy milyen terveink vannak erre az évre. Ugye teszünk fogadalmakat, vagy átgondoljuk, hogy mi az, amit idén majd máshogy csinálunk, hogy jobb eredményeink legyenek, mint a tavalyi évben. És az a cél, hogy olyan céljaink legyenek, amik Isten céljaival megegyeznek. És azt gondolom, hogy ami leginkább ebben segít bennünket, az az, hogy mindjárt így az év elején oda fordulunk az Istennek a szavához. És engedjük, hogy a Biblia szavai átformálják, átalakítsák a gondolkodásunkat, hogy ahogy Árpád szokta mondani, biblikussá tegye a gondolkodásunkat. És mégis milyen az a közeg, amiben jelenleg is élünk. Egy néhány igeverset szeretnék felolvasni nektek a Timóteushoz írt Pál apostolnak, a Timóteushoz írt második leveléből, amikor Pál ad egy profétikus kijelentést arról, hogy milyen lesz a végidőknek az állapota. Hogy milyen körülmények között kell élni azoknak, akik az utolsó napokban élnek ezen a földön. És a 2. Timóteus 3. fejezet első néhány versét szeretném felolvasni. Így szól. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják, fordulj el tehát ezektől. Pál apostol itt egy profétai képben közli Timóteussal, és közli minden korok hívőivel, hogy milyen állapotok lesznek az utolsó napokban. Amikor az utolsó napokról beszélünk, akkor ott az eszkatológikus végidőkről beszélünk, itt ez a szó is szerepel az eredeti görögbe, és elmondja, hogy nem lesz egy könnyű élet. És a magyar fordításban, legalábbis a miénkben úgy szerepel, hogy nehéz idők jönnek a végidőkben. Az eredeti szó az ennél sokkal erőteljesebb, veszedelmes. Veszedelmes idők jönnek az utolsó napokban, és nagyon kell, hogy mindazok, akik ebben az időben élnek, mert ha figyeltétek ezt a felsorolást, akkor ez a mi időnket mutatja be. Persze mindenkorra rá lehetne húzni, hogy igen, az emberek önzők voltak, igen, az emberek pénzimádók voltak, a gyönyörnek az imádói voltak, de azt gondolom, hogy az, amiben mi élünk, az már egy olyan szintet, a bűn egy olyan szintet ugrott, vagy emelkedett, amire nyugodtan mondhatjuk, hogy a végidőknek az eseményei azok, amikben élünk, amiknek szemtanúi vagyunk. Azok a háborúk, a diktátorok felemelkedése, az éhínségektől kezdve. Tehát újra mondom, minden korban megvoltak ezek, de most olyan, mintha tömegével jönnének ránk. És nem csak azért, mert az internet segítségével pillanatokon belül megkapjuk a híreket a gépünk előtt, hanem azért, mert valójában olyan méreteket ölt már a bűn, olyan nyomorúság jön erre a világra, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a végidők. És ahogy egyre jobban eláraszt mindent a bűn, ahogy egyre jobban tönkre teszi az emberi kapcsolatokat, meg az emberi társadalmakat, annál jobban kell figyelnünk arra, hogy keresztényként vajon nekünk hogyan lehet élni ebben a világban. És itt azt mondja Pál apostol, hogy azért lesz veszedelmes ez az időszak, mert az emberek valamivé válnak. És aztán felsorolja, hogy mivé válik az ember. És az első, amit felsorol, az, hogy önzővé válik. szó szerint önmaga szeretőjévé, önmaga szeretés, szeretőjévé. Ilyen furcsa így kifejezni, de ez az eredeti szó. Önmagukat szeretők lesznek az emberek. Pénzszeretők lesznek, inkább a gyönyörnek, mint Istennek a szeretői lesznek. Tehát olyan módon szétárad a bűn, hogy nekünk keresztényeknek pedig azt kell nézni, hogy hova meneküljünk ez ellen. Mi az, ami bennünket megtarthat ezektől? És van egy nagyon érdekes, vagy döbbenetes dolog itt ennek a proféciának a végén, hogy azt mondja, hogy akikben megvan a vallásosságnak a látszata, a kegyességnek a látszata, csak megtagadják annak az erejét. Bebújnak, elmenekülnek a vallásba, hogy bár gonosz életet élnek, de mégis valahogy feloldja őket a valláshoz való tartozás. De a vallás soha nem old meg semmit, és nem old fel semmilyen bűnt. Ennél egy sokkal erőteljesebb védelemre van szüksége a hívő embereknek, és ez pedig, ahogy Pál apostol folytatja itt a Timóteushoz írt levélben, a 4. fejezetben, így mondja, kérve kérlek Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak, te azonban légy józan mindenekben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy a bűnnek ez ellen az örvénye ellen, ami mindent magával visz, és sokszor még a névleges keresztényeket is, sőt azt mondhatom, az egyházba is becsapnak ezek a hullámai. Hogy ez ellen az egyetlen menekvés, az nem az, hogy jobban vallásosak leszünk, hanem az egyetlen menekvés az Istennek az igéje. Ez az a kőszikla, ami kiáll ebből a folyamból, ami a világban van, a bűnnek a nagy folyamából. Ez az a kőszikla, az Isten igéje, amiben egyedül bele tudsz kapaszkodni, hogy megtartson téged, és ne sodorjon el az ár. És csak a napokban is, még az egyházon belülről is jönnek olyan hírek, hogy emberek 78 évesen vétkezik. És egy nagyon ismert tanító és könyveket írt. És 78 évesen bevallotta, hogy 8 éven keresztül házasságtörő kapcsolatban élt egy másik asszonnyal, aki nem volt a felesége. Még az egyházba is becsapnak ennek a hullámai, de tudnánk magyar példákat is hozni, sajnos. És ez ellen az egyetlen védelem, az, hogyha bemegyünk az Isten igének a kősziklájába. Megragadjuk, és nem engedjük el, és erre a mai évre is én azt javaslom mindnyájunknak, hogy kötelezzük el magunkat arra, hogy az Isten igének a szorgalmas tanulmányozói leszünk. Kötelezzük el magunkat arra, hogy több időt töltünk a belső szobánkban, az Úr jelenlétében, több időt töltünk az Isten igének a tanulmányozásával, Jézus tanításainak a megértésével. Elkötelezzük magunkat erre, mert ez az egyetlen védelem, ez az egyetlen, ami immunitást ad nekünk a bűnnek a mindent elsöprő erejével szemben. Ne gondold, hogy magadban te ettől mentes lehetsz. Ne gondold, hogy egy lagymatag, langyos keresztény élettel, úgymond egy ilyen gyülekezetbe járó élettel meg tudsz maradni az utolsó időknek a bűnös világában. Nem tudsz megmaradni. Kell, hogy legyen egy erős kapcsolatod az Úrral, kell, hogy belekapaszkodj ebbe a kősziklába, az ige az Jézus maga, hogy belekapaszkodj ebbe a kősziklába, és ne engedd el a legnagyobb viharban sem. És építsd erre a kősziklára az életedet. És akkor Jézus azt fogja mondani, hogy bölcs ember vagy, mert a kősziklára építetted a házadat. És jönnek a bűnnek a viharai, jön a bűnnek a kísértése. Ezernyi módon a mai világban bekapcsolod az internetet, és már ömlik rád a szenny. Ha az Isten igében benne vagy, akkor meg tudsz állni. Ha azon kívül vagy, nem fogsz tudni megállni. És ezért nagyon fontos, hogy Jézusnak a tanítását az életünknek a középpontjába tegyük. Mivel Jézus az Isten országát hirdette. Amikor eljött, akkor azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Istennek az országa. És hogyha megnézitek, mindaz, amit Jézus tanított, az az Isten országa volt. Az Isten országának az alapelveit, az Isten országának a szabályait tanította. Ami teljesen ellentétes ezzel a világgal. Elég, hogy elolvassuk a hegyi beszédet. Azt szokták mondani, hogy a hegyi beszéd az az Isten országának az alkotmánya. Hogy ami abban le van írva, az kifejezi mindazt, hogy hogyan kell élni az Isten országába. És hogyha a Bibliának minden része eltűnne valami miatt, az utolsó darabokat is elégetnék, de valahol meglenne a hegyi beszédnek ez a néhány fejezete, abból is újra lehetne rekonstruálni Jézusnak a tanítását. Jézus az Isten országát hirdette. Olyan dolgokról beszélt, amik a mennyből jöttek, és ez ellentétes. Ellentétes mindazzal, amire a világ eddig nevelt bennünket. És nagyon fontos, hogy visszatérjünk Jézusnak a tanításaihoz. Ugye azt mondja itt Pál apostol, hogy az emberek önmaguk szeretői lesznek, a pénznek a szeretői lesznek, a gyönyörnek a szeretői lesznek, az evangélium meg pont ellentétes. Az meg pont arról szól, hogy legyél önzetlen. Hogy ne a pénznek a szerelmese legyél, hanem az Istennek a szerelmese legyél. És az a példabeszéd, amiről szeretnék beszélni nektek, azt azért választottam, mert úgy gondolom, hogy itt az év elején nagyon fontos, hogy visszatérjünk ezekhez az alapokhoz. Hogy megnézzük, hogy Jézus hogy gondolkodik ezekről a dolgokról. Hogy megnézzük, hogy ő, a mester, hogyan tanít ezekről a dolgokról. És mit jelent az, hogy keresztények vagyunk? Nem azt jelenti, hogy a baptista gyülekezet tagjai vagyunk. Még be is merítkeztünk. Nem ezt jelenti kereszténynek lenni. Kereszténynek, ha ezt gondolod, becsaptad magadat. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a tanítványa vagy. Az ő követője vagy. Aki eldöntötted a szívedben, hogy úgy akarsz élni, a megtérésedtől kezdve, ahogy az neki kedves. Ahogy ő mondja, ahogy a nagykönyvben meg van írva. És nem úgy, ahogy te gondolod, hanem elkötelezed magadat Jézusnak a tanítására. És amikor elkötelezzük magunkat Jézusnak a tanítására, és elkezdünk az ő lábnyomaiban járni, akkor vagyunk védve ennek a világnak ettől a mindenféle kísértésétől. De még akkor is nagyon szorosan kell fognunk ezt a kősziklát. Nagyon erőteljesen. Tehát Lukács evangélium 12. fejezetéből van ez a mostani példázat, amiről szeretnék egy kicsit beszélni. Egy kicsit a szövegösszefüggést azért, vagy kontextust hadd nézzük meg. A 12. fejezet úgy kezdődik, hogy miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze. Tehát egy olyan alkalom van, egyébként ez az egyetlen hely az evangéliumokban, amikor ilyen sokasságról beszél. Tehát Jézus szolgálatának a csúcspontja, vagy a csúcspontjainak az egyike volt egy hatalmas tömeg. Az eredeti görögbe 10 000-es nagyságrendű tömeg. Megszámlálhatatlan tömeg volt. És először tanítja a tanítványait, majd otthon olvassátok el a 12. fejezetet. Először csak a tanítványaihoz szól, és beszél nekik a képmutatásról, beszél nekik az elkötelezett életről, beszél nekik arról, hogy mi a dolguk, amikor majd üldözni fogják őket. Tehát nagyon bensőséges dolgokról beszél, és ebbe a tanítványainak adott tanításba kiabál bele egy ember a tömegből, ebből a megszámálhatatlan nagy tömegből. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, kitett engem bíróvá, vagy osztóvá köztetek? Ez az ember megpróbálta Jézust az ő saját dolgaiba bevonni, azzal, hogy Uram, döntsd el te, legyél bíra ebben a helyzetben. Miközben Jézus nem ezért jött. Jézust nem lehet ilyenekbe bevonni, és nagyon, nagyon gyorsan ezt ő le is rendezte. De ezt a kis intermezzót arra használta fel, hogy valami kulcsigazságot megtanítson az embereknek. És ez az, ami a mai tanításnak is az alapgondolata. Ezután azt mondta nekik, most már a nagy tömegnek: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben is él valaki, az életét akkor sem a vagyona tartja meg. Látjátok, bár visszautasít valamit, amit ez az ember kér tőle, mégis utána ezt egy ilyen apropóként használja arra, hogy az Istennek az igazságát megossza az emberekkel, és ezután mondja el ezt a példázatát. Azért, hogy aláhúzzon egy szellemi igazságot, általában szintén Árpádot idézem, hogy az ilyen jézusi példabeszédeknek mindig van egy csattanója, ami általában a példázat végére oda kerül. Egy mondatban Jézus elmondja, hogy akkor miről szól ez a példázat. És ez a példázat például erről szól: így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. De nézzük meg még egyszer ezt a példázatot. Szeretném felolvasni most csak a 16. verstől. Azután példázatot mondott nekik: egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: mit tegyek, nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom az én lelkemnek: én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki: bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem az Isten szerint gazdag. Jézus itt beszél egy gazdag földművesről, akinek úgy adódott, hogy gazdagon, bőségesen termett a földje. És minden oka meg lett volna ennek az embernek arra, hogy hálás legyen Isten felé. Minden oka meg lehetett volna, mert a mezőgazdaság az egy nagyon kockázatos dolog, ugye? Teljesen ki van szolgáltatva az időjárásnak, hogyha van elég eső, ha van elég napfény, és minden oka meg lett volna ennek az embernek arra, hogy hálás legyen Istennek. Mégis az egyetlen dolog, amit ebben a példázatban nem látunk, az pontosan az, hogy Isten fel sem merült nála a gondolataiban. A hálaadás fel sem merült nála a gondolataiban. Pedig hát, ha valakinek bőségesen terem a földje, akkor ott az első gondolat az kellene, hogy legyen, hogy hálát adok Istennek ezért. És persze nem földművesek vagyunk a legtöbben, de mi is éljük az életünket, végezzük a munkáinkat, és vannak sikereink, vannak eredményeink. Vajon felmerül-e benned, hogy ez nem a te két kezed, vagy nem a te tudásod, nem a te okosságod, vagy nem a körülményeknek a pozitív alakulása okozta, hanem Isten volt az, aki melletted volt, és Isten volt az, aki segített neked. Ennek a gazdag embernek a bolondsága, mert ezt a minősítést kapja Istentől, először is abban állt, hogy nem ismerte fel, hogy Istennek legyen hálás mindazokért a dolgokért, amiket kapott, amik bejöttek az életében. A bő termés az Istennek az áldása. Ez az ember meg magának tulajdonította. Az én jó tervezésem lehetett ennek az oka. és ha megnézitek, végig a gondolataiban nem szerepel Isten, hanem ehelyett ő maga szerepel. És azt mondja, hogy én voltam. Én vagyok, aki mindezt megtettem. Amikor az ember hálás Istennek a megszerzett javakért, a bőtermésért, amikor azt tudod mondani, hogy nem az én kezem, hanem az Úr volt, aki ezt megcselekedte, akkor felelősséget is kezdesz el érezni az iránt, amit kaptál Istentől. Akkor úgy érzed, hogy sáfárságra kaptál megbízatást. Mert ha Istentől jön valami, akkor azt csak tőle kapod. Azért, hogy valamit tegyél vele. És ha nem így gondolod, akkor pedig önzővé tesz. Én szereztem, az enyém. A hívő ember meg azt mondja, hogy Istentől kaptam szolgálatra. Azért kaptam, hogy valamit tegyek vele, az Istenért. És ez az ember önző volt. Ezt láthatjuk végig ebben a történetben, hogy egy önző, csak magára gondoló ember volt, hogy elolvassátok itt ezt a részét, amikor magában elkezd gondolkodni, az eredeti szerint okoskodni, azt mondja, hogy mit tegyek, nincs hova betakarítanom a termésemet, majd így szólt, ezt teszem, lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Hogyha megnézitek ezt a gazdag embernek a gondolkodását, borzasztó önző volt. Állandóan én, az enyém, nekem, az én élvezetem, az én javaim, az én végig egyes szem első szemébe gondolkodik magában. Az egyetlen rész, amikor egyes szám második személyre vált, amikor a lelkéhez beszél. De hát akkor is csak magával beszélget. És végig ebben a magával való párbeszédben nem látjuk Istent. Őt látjuk. Az ő javait, az ő dolgait, az ő terveit. Egy önző ember volt. Miért volt ez az ember bolond? Azért, mert önző volt. Azért, mert Istent nem vonta be az ő gondolataiban. Pedig teheted volna másként. Leheted volna áldásul mások számára. Az igazán bölcs ember, vagy az okos ember, az, hogyha kap valamit Istentől, elsősorban neki hálás. Másodszorban nem a sajátjának tulajdonítja mindazt, amivel rendelkezik. Van benne egy felelősség. Azt mondja, hogy mire kaptam? Hogyan tudnék ezzel sáfárkodni? Feleségemmel beszélgettünk a napokban, amikor erről az igéről volt szó, és akkor azt mondta, hogy egyszer beszélgettek valakivel, hogyha lenne 1 milliárd forintja, akkor ezt mire költené el? És szeretném nektek is feltenni ezt a kérdést, hogyha lenne 1 milliárd forintotok, valahogy az öletekbe hullana egy ekkora vagyon, akkor azzal mit tennétek? Most csak úgy magadba gondold át. És természetesen vannak feladataink, felelősségi köreink, családunk, gyermekeink, akiket szeretnénk jól eltartani, de valószínűleg még mindig maradna fenn összeg, és mit tennél vele? Csak magadnak gondolkodnál, hogy hogyan tehetném még jobban, kényelmesebbé az életemet, hova mehetnék még el, ahol még nem jártam, és így tovább, vagy pedig van annyi intelligenciád, van annyi bölcsességed, hogy azt gondolt, hogy milyen nemes célok lehetnek azok, amikre költhetném ezt a pénzt. Hova tudnám befektetni, ami az egész emberiségnek, vagy legalább néhány embernek az áldására lehetne. Hogyha ezt teszed, akkor bölcs vagy. A hívő ember kell, hogy ilyen módon gondolkodjon a rábízott pénzösszegekről is, hogy Istentől kaptam, mire kaptam. Kell, hogy legyenek nemes céljaink, amikre költhetünk, amikre adakozhatunk. Az önző ember az csak önmagát látja. Az önzetlen ember az látja maga körül a szükséget. És ez nagyon fontos. Hívő ember, aki bölcs ember, az látja, meglátja a szükségeket maga körül. És nem csak önmagára gondol. És ez az ember bolond volt, mert önző volt. És ahelyett, hogy lettek volna ilyen nemes céljai, ahelyett, hogy befekteted volna az Isten országába, az Isten dolgaiba, ő nem tette ezt meg. Azt gondolta, hogy csak nekem legyen jó. Van egy fordítás, ami így szól, amikor magával beszélget. Ember, annyit van, hogy sok évig elég. Pihenj, igyál, és élj jól. Hol van ebben Isten? Hol van ebben Isten? Az volt a baj, hogy nem volt ennek az embernek látása arra, hogy van körülötte is ember, van körülötte is szükség. És a másik dolog, ami úgy gondolom, hogy amivel kiérdemelte ezt a bolond jelzőt, az az, hogy nem számolt az élete végességével. És Jézus valójában ebben a történetben erre viszi ki ezt a példázatot, hogy Isten azonban ezt mondta neki, bolond még ezéjjel, elkérik a te lelkedet, ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. A bolond ember az nem gondolkodik az élete végességéről. Pedig ugye van egy ilyen mondás is, hogy együnk, igyünk, holnap úgyis meghalunk. Ez az ember még eddig se jutott el. Azt mondta, hogy egyek, igyak, mert mindenem megvan hozzá. És sokáig élhetek. Az ember élet az véges. Az ember, te is, én is, előbb-utóbb meg fogunk halni. Szintén hadd utaljak Révész Árpádra, aki azt mondta, hogy a halálozási arány, vagy az még itt is 100%-os, itt Szombathelyen is. Úgy kell élnünk az életünket, hogy közben folyamatosan tudatában vagyunk annak, hogy ez előbb-utóbb véget fog érni, és Isten számot fog velünk vetni az életünknek a végén. Nem élhetsz úgy, mintha soha nem érne véget az éjjel. Nem élhetsz úgy, hogy csak magadnak. A felelős ember, a hívő ember, a bölcs ember, az meglátja, hogy meg fogok halni. És akkor szembesülnöm kell majd a cselekedeteimmel. Ez az ember azt gondolta, hogy mindenem megvan, most már beleülök a jóba, és nem kell foglalkoznom semmi mással. Milyen szerencsétlen egy élet ez. Azt hitte, hogy mindenem megvan, miközben semmilyen nem volt valójában. És újra azt mondom, hogy ami az ő bolondságát jelentette, az volt, hogy Isten nem volt ott a gondolataiban. Hogy Isten nem volt ott a gondolataiban. Egyébként az a szó, hogy bolond, az afron görög szó, ami szó szerint azt jelenti, hogy meggondolatlan, esztelen. A bolond csak másodszorban a jelentése. Arra van egy másik szó, a moron. Ez a magyar nyelvbe is bejött, a moron, a bolond ember. De itt nem ezt a szót használja, hanem inkább a meggondolatlanság, hogy nem gondolta végig a dolgait. A világi szempontból nézve ez az ember, ez egy jó üzletember volt. Terveket csinált, bőtermés volt, akkor neki kell állni, nagyobb csűröket építeni, hogy minden jó legyen, és utána pedig élvezni kell azt a jót, amit a keze biztosított számára. De ezt gondolná a világ róla. Okos üzletembernek tartanák. De Isten szemszögéből nézve, a mai igehirdetésünk szemszögéből nézve, ez az ember bolond volt, és nem bölcs. Bolond volt, mert önző volt. Bolond volt, mert hálátlan volt. Nem fogadta el, hogy ami van az Istennek az ajándéka az életében. Nem voltak nemes célok az életében. Nem gondolta végességével az életének. És a gondolataiban Isten, vagy szellemi dolgok fel sem merültek. És kedves testvérek, én azt szeretném kérni tőletek, meg magamtól is, hogy így az év elején gondoljuk meg, egyrészt, hogy mennyi mindent kaptunk Istentől, és ezért méltán tudunk hálát adni neki, és hogyha tőle kaptuk, akkor felelősen tudunk bánni a ránk bízott dolgokkal, a ránk bízott pénzösszegekkel, a ránk bízott idővel, képességekkel, mindenféle dologgal, hogy ebbe az idei évbe szenteljük oda magunkat még inkább Istennek. Legyen ez a tanítás, legyen ez a példázat is egy vonalvezető számunkra, hogy Isten azt akarja, hogy ő benne legyek gazdag. Hogy tegyek meg mindent azért, hogy úgy éljem az életemet, és úgy kezeljem a pénzemet és minden egyebemet, hogy abból az ő dicsősége tudjon kijönni. Azt mondja Jézus nem sokkal később, ugye beszéltünk arról, hogy ez Isten országát hirdette, és annak vannak szabályai. Azt mondja a 33. versbe, adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emésztheti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. És ez nagyon fontos megérteni, hogy mi itt a földön kincseket gyűjtünk. És az nagy kérdés, hogy mire gyűjtöd ezeket a kincseket. A saját önző életedre gyűjtöd a kincseket, azért, hogy neked jó legyen, azért, hogy te egy idő után bele tudj ülni a jóba, és onnantól egy önző, nem törődöm életet éljél, vagy pedig gyűjtöd a kincseket a mennyre. És ez azért fontos, mert azt mondja Jézus, hogy ahol a kincsed, ott lesz a szíved. Ha a kincsed itt van a földön, akkor a szíved is itt lesz a földön. Akkor azok a dolgok fognak számítani neked, amik itt ezen a földön vannak. Hogyha elkezded gyűjteni a kincseidet oda fölfelé, akkor előbb-utóbb azt veszed észre, hogy a szíved is ott van. Hogy azok a dolgok lesznek fontosak neked az életben. Ennek a példázatbeli embernek nem volt fontos a menny. Nem volt fontos Isten. Csak magának gyűjtött. Csak maga élvezeteire költött. Őnek itt volt. Ő itt volt gazdag. Pedig milyen szegény volt, nem? Valójában milyen szegény volt. És rengeteg olyan ember van, akiket a földön szegénynek mondanak, megvetettnek mondanak, mégis a mennyben gyűjtik az ő gazdagságukat. És Isten előtt kedves az ő életük. És legyen ez a mai napnak az üzenete, és legyen ez a gyülekezetünknek is egy üzenet erre az évre, hogy gyűjtsd a kincseket a mennyben. Hogy tegyél meg mindent azért, hogy az idei éved az egy ilyen Istenben gazdagodó év legyen. Az Úrnak a jelenlétében gazdagodó év legyen. Hogy kevesebbet gondoljunk magunkra, és többet gondoljunk másokra. Hogy több időt töltsünk az Úr jelenlétében. Erre lehet hozni egy döntést akár. Hogy a reggelemet ébredés után az Isten igéjével fogom tölteni. Hogy bele tudjak kapaszkodni ebbe a kősziklába. Hogy ne sodorjon el a világ, ne sodorjon el az önzés, ne sodorjon el a kapzsiság. Hogy ne legyek a pénznek a szerelmese, hanem újra és újra oda menjek Jézusnak a tanításához. És újra meg újra engedjem, hogy az ő tanítása formáljon. Mert tanítványnak lenni annyit jelent, hogy az ő erőterébe élsz. Hogy az ő jelenlétében vagy, és miközben ott vagy, átformálódik az életed. Valójában a keresztény életünknek a célja az az, hogy az ő jelenlétében átformálódjunk, Krisztusivá váljunk, és úgy éljünk ebben a világban, ahogy ő tanítja. Nem önzőn, nem gőgösen, nem kapzsin, hanem azzal az alázattal, ahogyan ő élt. És itt Isten nem azt kéri, hogy akkor most adjunk el mindenünket, bár itt azt olvastuk, hogy adjátok el a vagyonatokat, de azt gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy szenteljétek oda az életeteket teljesen őneki. Tudva azt, hogy a pénzetek az övé, az időtök az övé, a képességeitek az övé. Mire adta? Hogy jó sáfárai legyünk mindannak, amivel Isten megbízott bennünket ebben a világban. És hogyha ezt tesszük, akkor kincseket gyűjtünk magunknak a jövőre. Kincseket gyűjtünk magunknak az Isten országába. Tegyük ezt. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Úr Jézus, jövünk hozzád. És köszönjük, hogy a te tanításaid azok, amik formálják az életünket. Uram, szeretnénk bocsánatot kérni minden olyan alkalomért, amikor nem neked voltunk hálásak, amikor gőgösek vagy fösvények voltunk. Kérlek, hogy bocsáss meg nekünk ezekért az esetekért. Bocsáss meg, Uram, hogy az életünk irányítását nem adtuk a te kezedbe. Szeretnénk, Uram, ebben az új évben elkötelezni magunkat a te követésedre, elkötelezni magunkat a te igéd szerinti életre. Mindenestől. Uram, szeretnénk ezt megígérni neked, hogy veled fogunk járni a mai napon is, és az egész életünkben, ebben az évben is. Az Úr Jézus nevében. Amen. Az Úr áldja meg benneteket.